Agyonütöm az időt azzal, hogy figyelem a szomszédasztalnál ülő két ifjoncot. Ezek ketten botránkoztatták meg valószínűleg a varsó közönségét. Vastag pulóver, 15 levás szívő, kartonszoknya, dokvászom farmer nadrág, és mindez decemberben, amik nem akadályozza meg őket abban, hogy jól érezzék magukat. A fiú odahajtja az arcát a leányhoz. A leány mélyen a fiú szemében néz, mint egy 7 cm választja el őket a csóktól és a nyilvános helyen való illetlen viselkedéstől. Ez egy másik történetet juttat eszembe, amely egy másik ember párral esett meg, innen elég messze, egy este a tengerparton, a szélben zúgó, susogó mandulafák alatt. A nyaralás másnap véget ért. A napok egymás után peregtek, és étával meg beszélgetéssel teltek el. Az utolsó lehetőség állt előttem, hogy bizonyos konkrét témákat érintsek, különösen egyet közülük. Rágyújtottam egy cigarettára, hogy bátorságra kapjak, és alaposan átgondoltam a mondatot, mielőtt kimondtam volna, de helyette csak ennyit kérdeztem. Tehát holnap. Holnap, világos éjszaka volt. A kerekhold a lehetőleg banálisabban emelkedett fel a tenger fölé, és beezüstözte, mint elemi kiskolás koromban a levelező lapokon. A leány arca fehér volt, de ez semmivel sem homályosította el szépségét, és a szája alig-alig mosolygott. Ügyrém lett nekem, hogy az én vállalkozási kedvem hiányán nevet. Ezért végül elhatároztam, hogy egy kisé meg lesz készítetem. Mit szólnál ahhoz, ha összeházasodnánk, te meg én, mi ketten, nos, elnevette magát. Nem hangosan, hanem csak úgy, hangtalanul. Majd rám nézett, és semmit sem szólt. Ha ennyit kell gondolkodnod a válaszon, akkor jobb, ha nem felelsz. Nincs értelme, ezúttal hangosan felnevetett. De még most sem válaszolt. Nem látok semmi nevetségeset ebben, jegyeztem meg komoran. Ekkor végre megszólalt. Egész idő alatt arra gondoltam, hogy megkérdezed-e, és hogyan. Majdnem biztos voltam benne, hogy így lesz. Mintha azt kérdeznéd, ne higgyünk egy pohár sört. Rendben van, tegyük fel, hogy a vesémbe látsz. De te nem a kérdésemre felelsz. És nem is gondolok arra, hogy feleljek rá, nevette el újra magát. Igazad van, ne hisd, nincs értelme, minden világos volt anélkül is. Hozzám hajolt, és a vállamra tette a kezét. Megkíséreltem, hogy kiszabadítsam magam, nem volt szükségem vigasztalásra. De a keze még melegebben átölelt, és azután megzavarodtam, mert éreztem a száját a szájamon. Nagy gyerek vagy, mondta később, elég nagy, 40 éves, ez semmit sem változtat a tényen. Felnőtt emberek nem döntenek sorsdöntő kérdésekben 4-5 tengerparti séta után, a pontosság kedvéért. 8 séta volt, a leány újra elnevette magát, még ez sem változtat a dolgon. Később, útban visszafelé, jó tanítónő módjára megkísérelte megmagyarázni nekem, hogyan is képzelem én a dolgot, mintha önmagam számára teljesen ismeretlen valaki lettem volna. Bebizonyította, hogy őt sem tudom megérteni, csak képzelődöm, és azért jutok szokatlan elhatározásokra, mivel 3 hete megváltozott körülmények között élek, ahol minden más, mint amit megszoktam, vagy talán azért, mert úgy vélem, hogy várja tőlem ezt a döntést, és nem szeretnék csalódást okozni neki, esetleg hirtelen ráébredtem, milyen magányos is vagyok. De majd azután visszatérsz a városba, a hivatalodba, és talán úgy érzed, hogy besaptak. Nem akarom, hogy azt hidd, besaptunk téged, én meg a tenger. Ezem ágában sincs ilyen butaságokat hinni. Az útnak észrevétlenül a végére értünk. Már az ő üdülője előtt álltunk, és el kellett válnunk. De az étterem felül egy ismerős dallam száll felénk, és a leány megszólalt. Menjünk táncolni, ez az utolsó esténk. Éppen ezért nem akarom elrontani az estédet. Hát akkor majd csak üldögélünk, a velem szemben ülő két fiatal egymásra néz és feláll. A kávém meg alaposan kihűlt. Gyorsan kiszom, és visszatérek a hétköznapok apró gondjaihoz, és különösen a terv nem teljesített pontjához. Kimegyek, és elindulok a halott házába. A kriptának csak egy lakója tartózkodik odahaza, Kátya. Nem jött meg a kincsem, felügyelő eltárs még ebédre sem állított be, haza is jár valamikor az a lány. Kátya megvonja a csontos vállát, és részvevőim pillant rám. Hát ilyenek a mai fiatalok, sehol sem találják a helyüket, de odahaza Isten ments. Bohé meg bezeg, ha látott volna minket valamikor, igen, igen, már ismerem erre a kérdésre vonatkozó nézeteit, sietek megállítani a szóáradatot. És miért titkolta előlem, hogy Zsana akkor este Marinovnál volt? Kátyának a meglepetéstől tátva marad a szája. A meglepetést kisé talán túlozza is. Zsana Marinovnál, kimondta ezt magának. Bizalmasan az öreg asszony füléhez hajolok. A maga barátnője, Mara szörnyű sokat feseg, a munkaidő végéig még 2 óra van hátra. Itt az ideje, hogy benézlek a hivatalba, a beérkezett adatokat átnézni. A szobám, mint az várható is, üres, a telefon után nyúlok, de még nem is tárcsáztam, és már hívnak a főnökhöz. Nos, mi újság? Kérdezi szokása szerint, és szokása szerint helyen kínál az íróasztalához legközelebb álló karosszékben. Elég sok újság van, előbbre jutottunk még a változatok eliminálásában is, az is valami, mosolyog az ezredes. Amikor a gyanúsítottak száma csökken, a feladat egyszerűsödik. Néha a feladat annyira leegyszerűsödik, hogy az embernek egyszerűen elmegy a kedve attól, hogy megoldja, mondom, de csak gondolatban, mivel az ilyenféle kijelentések nem illenek hivatalos beszélgetésbe. Elmondom röviden az újságokat. A főnök figyelmesen hallgat. Majd szokása szerint feláll, néhány lassú lépést tesz, s az ablakpárkányra támaszkodik. Így van, igazad van, a bizonyítékok egy irányban mutatnak. Még nem tudom, hogy az irány helyese, de eddig minden arra vezet. Bár újra azt mondom neked, ne ragaszkodj a verzióthoz. Cselekedj előítéletek nélkül. Nincsenek előítéleteim. Sőt, őszintén megvalva, néha azt kérdezem magamtól, hogy érdemes-e egy ilyen tökéletes gazember halála miatt, aki ezen felül halálra is volt ítélve rákos daganattal. A főnök szokása ellenére félbeszakít, mintha meg akarná előzni, hogy valami meg nem felelő dolgot mondjak. Száraz a hangja, egészen szolgálati. Érdemes, felesleges ezt kérdezned. Érdemes, ha nem is Marinov miatt, hanem az el miatt, amelyhez hű vagy, amelyet képviselsz, és amelynek érvényt szerzel. Ez nyilvánvalóan véget is vet a beszélgetésnek. Készülök felállni, az ezredes egy kézmozdulattal visszatart. Gyújts rá, rágyújtok. Úgy látom, nagyon kimerültél, Antonov. Ugyan, foglalkoztam már ennél sokkal nehezebb ügyekkel is. Nem is az ügyről van szó, hanem a felfogásról. A főnök az ablakhoz támaszkodik. Világos szemének tekintete fokozatosan megváltozik. Most megint olyan nem hivatalosan néz. Tegnap meg akart alakóvni a túlzásba vigyanakvástól. Ma pedig úgy érzem, hogy a veszély az ellenkező irányból fenyeget túlzott szigorúság, vagy túlzott engedékenység, ami foglalkozásunkban mindkettő egyformán akadályozza a munkát. Nem vagyok gyerek, jelentem ki kissé idegesen. Úgy látszik, valóban kimerült vagyok. Az ezredes elmosolyodik. Nem is tekintelek gyereknek. Beszélgetünk. Vannak pillanatok, ezt mindketten tapasztaltuk már, amikor a saját ízlésünk és értékelésünk szerint szeretnénk cselekedni. Csak hogy, köskös, mi nem vagyunk bírák. És, ha elkezdjük az igazságszolgáltatást a saját elképzelésünk szerint, ahelyett, hogy a nyomozást folytatnánk, nem tudom, hová jutunk. Szívom a cigarettát, lehajtom a fejem. Mindezt ugyanúgy tudom, mint a főnök, bár két csillaggal kevesebb van a vállapomon. Kitalálja a gondolatomat. Bizonyára azt mondod magadban, mi ütött a főnökbe, hogy az ABC-s könyvből olvas fel nekem. De úgy áll a dolog, hogy ha tud is valamit az ember, az még nem jelenti azt, hogy be is tartja pontosan. Egy kissé kimerültél. Visszamegyek a szobámba, újra felemelem a kagylót, és szórakozottan bámulok magam elé. Kimerült. Lehetséges, hogy valóban fáradt vagyok. Elveim következetes betartása néha nyomaszt. Az ember néha szeretné a sarokban hagyni kis időre, hogy kiegyenesítse a vállát, különösen, ha egy leány menedéket nyújtott neked az ernyője alatt a hideg eső elől, te hálából pedig minden lehetőt elkövetsz, hogy hosszú évekre a hűvösre juttasd egy élő leány és egy halott gazember, no, mit gondol, felügyelő eltárs. Elnehezedik a kezemben tartott kagyló. Ránézek, és mintha most ébrednék rá, miért is emeltem fel. Társázom a számot. Kérem a jegyzőkönyvet, kész. Hát akkor mire vártok? Külön kérvényt kell benyújtanom, hogy átküldjétek. Haladéktalanul, természetesen. Felállok, meggyújtom a lámpát, és elmondom megszokott monológomat a síri, sárga világítással kapcsolatban. Majd oda megyek az ablakhoz, és kinézek a sötétbe. Egy csomó gyerek megy haza az iskolából, egy kislány kenyeret visz, és óvatosan körülnéz, majd letör a héjából egy darabot, és bekapja néhány ember beszélget. A villamosra várnak, asszonyok bámészkodnak a kirakatok előtt, ez nem az én világom. Az enyém az a másik, a boncolások, a karbolszag, a veronál meg a kések, a hullák és tárgyi bizonyítékok, vérfoltok, ujjlenyomatok világa, ezért nem tudom elintézni még azt a kis magánügyet sem. Megszólal a telefon, igen én vagyok, igen az ujjlenyomatok, tehát biztosak benne, hogy az övé készítsék el a jelentést. Újra a kagyló után nyúlok. Társázok, halló öregem, igen nem a Mikulás bási beszél, a boncolás miatt hívlak, persze nem azért, hogy az egészséged után érdeklődjem, semmi végleges. És mikorra várható az a végleges? Hát ti olyanok vagytok, mint éppen megfelelő jelzőn tűnődöm, amikor az őrmester beállít. Végre, az őrmester tiszteleg, és letesz egy papírt az íróasztalomra. Azoknak a listája, akik egy év leforgása alatt ciánkálit szereztek be. A gépezet lassan és könyörtelenül működik. Nincs szükség Sherlock Holmesokra és zseniális találgatásra. Felveszem a papírokat, gyorsan végigfutok a neveken. Semmi, ez nem felel meg, mondom az őrmesternek. Készítsék el számomra a pontos kimutatást az előző három évről is. Holnap korán reggel legyen itt az íróasztalomon. Vége van a munkanapnak, legalábbis a hullaszeletelő művészekének. De az én napom még nem ért véget. Irány, a halott háza, az alaksor, Zsana szobája, a nemes oroszlánnal és zöld paprikákkal hímzett fali szőnyeg egzotikus levegővel tölti meg a szobát. Az élő szó áradat elfogja a tekintetemet, és tagadólag rázza a fejét. Szinte lelkiismeret furdalásom van, amikor látom, hogy hiába hajszolja magát, sóhajt Kátya néni. Nem jött meg az én szépségem, másodszor, a varsó, előkelő társaság, emelkedett hangulat, de Zsana nincs közöttük. Harmadszor, a Berlin és még néhány étterem a környéken. Majd újra a varsó, ezúttal a szerencse rám mosolygott, bár csak röke ez a mosoly, nem találtam meg a menyasszonyt, de felfedeztem a vőlegényt. Az ifjú odalentül a bárban, elmerül a gondolataiban, egy pohár konyak mellett, odaülök hozzá, szerényen, nehogy terhére legyek. A kiszolgálónő kérdőleg villant rám, egy konyakot kérek, adom a rendelést. Már tegnap este óta készülök meginni. Néha mindenféle alakok miatt az ember nem ihatja meg a konyakját. A pincérnő poharat tesz elém, de ügyet sem vet összefüggéstelen mesémre. Az atomkorszakban nem törődhet az ember holmineuroszéniás alakokkal. Törpintek a konyakból, előveszem a cigarettát, majd benézek a tükörbe, amelyben visszatükröződik a bár, és tekintetem találkozik a jövendőbeli vőlegényével. Elkapja a szemét, mint akit leforráztak. Majd eszébe jut, hogy ez nem jól nevel dolog, és morog valamit, amely halványan a jó estét reemlékeztet. Ó, a diák, veszem észre, egyedül van, nem baj, így még kellemesebb. Jobban szeretem a férfi társaságot. A nők csak feleslegesen elnyújtják a dolgot. Kivéve, amikor gubát hoznak. Zsana, hogy van, hozott valami kis dohányt. Nem értem, dünyögik ugyanolyan érthetetlenül Tom. Már a fél egyetem mögötte van, de nem értik. Egyébként, ha nem titok, mit tanul? Jogot, ököljogot, vagy mit? Nem válaszol, és hol folytatja tanulmányait? Oxfordban vagy Cambridge-ben, mivel a Szófiai Egyetemen nincs beiratkozva. De hát ezek a részletkérdések. Nem szabad kicsinyeskednünk. Különben, hogy állnak a pénzügyek. Nem értem önt. Makacskodik Tom. Pénzt mondtam. Guba, dohány, annak a Tuskó Marinovnak a bankbetétje. Hányszor csapoltátok?